Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Na hát akkor itt vannak ezek az úgynevezett DAO-k, amikről egyszer már beszéltünk, de hát annyi minden történt azóta, és annak ellenére, hogy már beszéltünk egyszer ezekről, talán érdemes elismételni, hogy egyáltalán mik ezek, és hogy miért érdekesek. Tehát a decentralizált autonóm szervezetekről fogunk beszélgetni Frankó Csuba Dea jövőkutatóval, aki itt van velünk a vonalban. Szia Dea, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, mik ezek a DAO-k, hogy kell elképzelni?
Ezek a decentralizált autonóm szervezetek olyan szervezetek, amik a fizikai térben egyáltalán nem léteznek. A virtuális térben vannak jelen, nagyon sok folyamatuk automatizált, okos szerződéseken alapulnak, konszenzusos közösségi megállapodásokon alapulnak, és a feladatok, amik egy ilyen DAO-ban megjelennek, azok gyakran automatikusan vannak a szervezet szereplői között kiosztva, ismervén azt, hogy kinek milyen képességei, kapacitásai, tudásai vannak.
Nagyon jó. A Millás reggeli szerkesztőségi munkájában nagyon jó lenne egy ilyen decentralizált autonóm szervezet, és én megragadnám a szót, hogy az okos szerződést kiemeljem ebből. Ez micsoda, mert nagyon sok szó esik róla.
Én nem is értem az egészet még
blokklánc
mindig.
Technológiával kapcsolatban, hogy ezt hogy kell elképzelni? Mi ez?
Gyakorlatilag ezek programozott szerződések, tehát a maga okos, a klasszikus értelembe véve nem okosak, tehát ő nem fogja kitalálni neked azt, hogy neked hogyan kéne valakivel szerződni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos feltételeket, teljesítési feltételeket egy szerződésbe programoz a társaság, és amikor ezek a feltételek teljesülnek, akkor automatikusan megtörténik a szerződés teljesítése, és adott esetben a projekt zárása, a fizetési folyamat, az összegek átutalása, ami az adott munkához kapcsolódik, és így tovább. Tehát olyan értelemben okos, hogy automatizált.
Na én meg az egész rendszert nem értem. Tehát hogy létezhet egy szervezet a virtuális térben? Tehát mondjuk ezek ilyen
mert
projekt...
Mert az András a hierarchiát szereti, meg azt, hogyha van egy vezérigazgató, aki az asztalra csap, hogyha nem csinálják meg a dolgokat.
Jó, szerintem onnan érdemes elindulni, hogy ez az egész DAO világ, ez egy kísérleti világ. Azt hiszem, hogy nagyjából fél éve beszéltünk először arról, hogy ezek a szervezetek jönnek, és egyre több iparágban kísérleteznek azzal, hogy hogyan lehet a lehető leglaposabb, hierarchia nélküli, és a lehető legmélyebben automatizált rendszereket, szervezeteket létrehozni. Aztán történt valami, ugye ennek az egésznek a hátterében a blockchain technológia áll, illetve a decentralizált technológiák állnak. Igen ám, de nagyon sokan tették fel ugyanezt a kérdést, amit András is feltesz, hogy én ezt nem értem, ez nem tudom megfogni, nem világos, ugye ez bele van szőve valahol a szervezet operációs rendszerébe, amit én nem látok, nem értek, nem tudok vele mit kezdeni. Aztán történt valami, ami pedig az a valami, hogy megjelent az üzleti életben az a fogalom, hogy metaverzum, ami azt jelenti, hogy megint csak ilyen web 3.0 blockchain technológiára épülve virtuális világok jönnek létre a fizikai és digitális piacainkkal párhuzamosan, ahol effektíve a virtuális valóság térben kezdenek el élni és tranzaktálni gazdasági társaságok, közösségek, folyamatok.
De bocsánat! Tehát innen a A cég marketing igazgatója létrehozhat egy DAO-t a B cég pénzügyi vezetőjével és a C cég ügyvezető igazgatójával? A metaverzumban? Vagy ez, tehát kik alkotják ezt az egészet?
Pontosan így van, ahogy mondod, András, ezek teljesen nyitott szervezetek, bárki kapcsolódhat ezekhez, és akkor mondok egy példát, egy létező ilyen DAO szervezetre, ami a múltkor az Audiusról beszéltünk, ami egy zenemegosztó, ilyen digitális vagy decentralizált autonóm szervezet, akik ugyanazt csinálják, mint a Spotify, csak egy ilyen web 3.0-as blockchain platformon, és így aztán direktben tudják honorálni a művészeket azok alapján, a bevételek alapján, amiket mondjuk egy adott művész nek fizeted ki a hallgató, tehát hogyha mondjuk te szereted a X zenekart, akkor hogyha őket hallgatod, abból a pénzből, amit te fizetsz ezért a szolgáltatásért, a bevételnek a 90%-a megy az alkotóhoz. Ami ugye a jelen világban nem feltétlenül így van, inkább 30%-ot, vagy talán még annyit se kapnak meg a művészek a munkájuk után. És akkor erre jönnek létre ilyen Web3.0-ás közösségek. Miben változott meg a Spotifyhoz képest a modell? Abban, hogy a technológia a blockchain és Web3.0 környezetben lehetővé teszi a közvetlen tranzakciót. Tehát amikor én fizetek, azt te látod, hogy én a te művészeti alkotásodért fizettem, és beleegyezel, hogy oké, 10%-át ennek a bevételnek megtarthatja maga az Audius, aki a platformot biztosítja az értékcserére, de a 90%-a az direkt bemegy hozzád, hiszen ez a te szellemi terméked.
Ez nagyon érdekes, egy csomó bürokráciát kikerül, és teljesen átlátható, transzparens minden résztvevő számára.
Igen, ugye ebben a nagy mentális ugrás, és ezért mondja András azt, és köszi, hogy itt provokálod, hogy menjünk bele mélyebben, és magyarázzuk mélyebben, hogy Ez egyáltalán nem az, amit mi szervezetként és cégként és vállalatként megszoktunk. Ez decentralizált ténylegesen. Bárki lehet értékteremtő, tehát én beadhatom az én saját szellemi termékemet, bármi legyen az. Lehet, hogy András szereti a történelmet, vagy nagyon jó az agrotechnológiai témákba, és valami olyan innovációval előáll, ami szerinte érdekes lett a világnak, és egy ilyen DAO-n keresztül az közkincsé teszi, és minden olyan cég, aki azt az innovációt szeretné használni, közvetlenül Andrásnak tudja kifizetni annak ellenértékét, nem kell neki marketingre költeni, mert ezt megkapja a platformtól, nem kell neki értékesítésre költeni, mert megkapja.
És ki dönt? Mert hogy azért valakinek rá kéne adni a pecsétet, nem? Vagy ez a hagyományos hozzáállás?
Ez is egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés. Itt tulajdonképpen a közösség dönt. Tehát, hogyha én használom András innovációját, és nekem az értékes, és tényleg jól működik, akkor én azt tudom értékelni, és ez transzparens, mindenki látja, hogy én ezt szeretem, tényleg működik, tényleg leszállított, tényleg megérkezett, tényleg használom, hogyha fizikai eszközről van szó, ugye nagyon sokszor egyébként digitális eszközökről, meg szellemi termékről van szó ebben a szérben, és akkor mindenki tudja, hogy szuper, hát Andrással érdemes üzletelni, mert de a számunkra egy hiteles forrás is leukészta, vagy mondjuk már másfél millióan használják, és még nem láttunk rá. Van azt, ugye ez működik már a Web 2.0 térben is, tehát mondjuk a Amazon óta, vagy a Netflix óta, ahol lehet a különböző digit, vagy a különböző elkereskedelmi platformok óta, amióta lehet a termékeket és a szolgáltatásokat online, transzparens módon értékelni. Itt tulajdonképpen ezt egy szinten magasabbra emeljük, mert innentől kezdve tényleg mindenki a saját szerencséjének a gazdája, és a minőségtől, a valódi szolgáltatási értéktől függ az, hogy az mekkora érték lesz a piacon.
Nagyon érdekes, oké.
Ugye most így beleharaptam gyorsan ebbe a metaverzum világba, hogy miért költözik be ez az egész DAO történet a metaverzumban. Pontosan az egyik oka az, amit András mond, hogy kell egy interfész az ember és a DAO között, mert nem tudjuk elképzelni, és onnantól kezdve, hogy van egy avatárod, és te fizikailag is be tudsz menni abba a térbe, ahol ezek a tranzakciók működnek. Akkor hirtelen kézzelfoghatóvá válik ez az egész, hogy mit jelent egy ilyen autonóm értékteremtő közösség. Plusz megjelent még egy következő fogalom is, és szerintem erről már nagyon sokat beszéltetek a műsorban, ez az NFT-k, ez a non-fungible token fogalom, ami pedig szintén összeolvad most a DAO-k világával, mert hogy ez adja meg azt az eszközt, aminek köszönhetően effektíve hozzád köthető a szellemi termék, amit létrehozol. Tehát András elkészít egy innovációt, azt egy NFT formájában gyakorlatilag magához láncolja, hogy ez az én tudásom, én birtoklom.
Jó, akkor itt most fontos kiemelni, hogy az NFT az nem egy GIF, vagy egy mém például, hanem ez sokkal több annál, csak ilyen megjelenési formáit láttuk a sajtóban sokszor.
Igen, tehát az NFT az tulajdonképpen egy digitális
pecsét.
Igazolás, amivel egy digitális terméknek a tulajdonlását igazolni tudjuk. Tehát ugyanúgy, hogy most mondjuk van egy fizikai ingatlanom, és akkor azt van olyan hivatal, aki ezt tudja nekem igazolni, hogy ez az enyém, és nyilvántartásban tartja. Most ezt a hivatalt kivesszük a folyamatból, és egy NFT formájában egy digitális, megint csak nem változtatható, nem manipulálható, mindenki számára elfogadott formátumban tudom igazolni, hogy ez az ingatlan hozzám tartozik, tehát ez fizikai eszköz is lehet. Ez a művészeti alkotás, amit a digitális térben létrehoztam, ez az én szellemi tulajdonom, vagy akár ez az innováció, vagy új szabadalom, amit kidolgoztam, ez az én tulajdonom. És innentől kezdve válik nagyon izgalmas a dolog, mert innentől kezdve értékesíthető, és tényleg tulajdonolható bizonyítottan, akár a digitális tartalom is, és innentől kezdve emelkedik egy újabb szintre ez az egész DAO kérdéskör, hogy van egy ilyen digitális autonóm szervezetem, amiben akár pici apró részegységeket is külön tulajdonosokhoz tudok kötni. Tehát lehet, hogy a szervezetben van 200 olyan ember, aki mondjuk a rákutatáson dolgozik, és ahányszor újabb kis apró sikerrel állnak elő, mindig az a tudós, aki azt a sikert, vagy azt az eredményt megalkotta, ő fogja tulajdonolni azt a részegységet, és a mi DAO-nkon belül értékesíteni. És aztán az értékesítése után a mi platformunkon. De lehet, hogy mondjuk maga a fehérje hajtogatás, az meg egy virtuális valóság térben történik meg, ahol mindenki oda tud menni, meg tudja fogni azt az innovációt, meg tudja nézni, fizikailag is tud vele azonosulni, kapcsolódni.
Na most.
Azért, hogy emberi aggyal fogható legyen ez az egész, ami most egy nagyon sokaknak még csak egy ilyen elvont fogalom, hogy DAO, meg NFT, meg virtuális mindenféle.
Na most, azt szokták mondani, hogy a bitcoin vagy a blockchain technológia a felforgatja a hagyományos fizetőeszközök világát. A DAO-k felforgathatják a hagyományos cégvilágot? Azokra a hagyományos, hierarchikusan működő szervezetekre lehet, hogy egy idő múlva már nem is lesz szükség?
Meggyőződésem, hogy igen, nagyon sok mindent fel fognak forgatni. Meggyőződésem, hogy sok web2-es céget is fel fognak forgatni, tehát most ezek alatt értem azokat a cégeket, mint a Google, az Amazon, a Airbnb és társaik, akik ugye a platform üzleti modellből csináltak nagyon gyorsan nagyon nagy sikereket. Tehát ez egy óriási felforgató erő, amire minden iparágnak figyelni kell, de olyan értelemben mondjuk ilyen mérsékelt gondolkodású vagyok, hogy nem gondolom, hogy a hagyományos vállalatok meg a web2-es vállalatok most egyik pillanatra a másikra eltűnnének a világ színéről, de az biztos, hogy egy nagyon érdekes, újabb réteg jelenik meg a gazdasági szénában, ami ez a Web 3.0 réteg, akár nevezhetjük tényleg ilyen autonóm szervezetek rétegének, vagy virtuális valóságvállalkozások rétegének, ami egy ugyanolyan piacteret hoz létre, mint mondjuk a fizikai vagy a digitális piactér, amik most így párhuzamosan egymás mellett működnek.
Hát ez nagyon érdekes. Oké, kicsit jobban értjük a DAO-kat. Én azt gondolom, hogy ez tényleg inkább a párhuzamos működés lesz először jellemző, mert annyira pontosan magához tudja kötni minden szervezet azt, hogy a digitális térben mit hozott létre, milyen akár szellemi terméket, vagy bármi mást is, hogy így egyszerűbb lesz neki. Tehát először valószínűleg ez lesz, hogy a betüremkedése a fizikai valóságnak a nem fizikai térbe.
Igen, egyébként látunk ilyen fizikai és digitális kapcsolatokat is, például sokan kísérleteznek azzal, hogy mi van akkor, ha mondjuk veszek egy földet, azt teleültetem fákkal, ezzel valamennyi carbon offset kreditet tudok magamnak szerezni, amit aztán mondjuk NFT formájában el tudok adni cégeknek, akiknek szükségük van plusz carbon kvótára, tehát, és így aztán összekötöttem mondjuk a fizikai befektetésemet egy digitális hozamtermelési lehetőséggel, megint csak decentralizált módon. Szóval nagyon sok izgalmas kísérlet zajlik, vagy például nagyon sok cég kísérletezik most azzal megújuló energia világában, hogy olyan NFT-ket bocsájt ki, amik a megújuló energia termelési kapacitások fejlesztését támogatják, és az összes NFT bevételből egyébként fizikai kapacitásokat épít, amivel utána megújuló energiát tud termelni. Tehát rengeteg esettanulmány van, amivel egyébként hagyományos nagyvállalatok is és startupok is kísérleteznek, és egészen biztos vagyok benne, hogy ahogy az elmúlt fél évben óriásit robbant ez a téma, és akkor talán volt egy 10-12 példa, amit láttunk DAO-kra, amikor először beszéltünk erről a műsorban, most szerintem kb. 200-at tudnánk összegyűjteni, amik már tényleg működő és valid esettanulmányok. Hát fél év múlva már egész biztos vagyok benne, hogy nem lesz új ez a téma a döntéshozók számára, és oda fog figyelni a világ arra, hogy mi történik a DAO ökoszisztémában.
Nagyon klassz. Köszönjük szépen az infókat, de akkor további jó munkát, szép napot neked!
Köszönöm, szép napot nektek is, sziasztok!
Frankó Csuba, de a jövőkutatóval beszélgettünk a DAO-król, NFT-kről, az üzleti élet jövőjéről.
Keuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
Na, műsoridőnk lassan lejárt, Szoller Andi ismét itt van velünk a stúdióban.
Az én kávém is lejárt.
Tényleg?
Fogyott.
Ó, pedig figyelj csak.
Pedig három deci.
Ha a Eureka élmény rovad és a jövőkutatás, az Andika pohara azért az önkeverős bögréje, András, ahhoz mit szólsz? Eleve melegen tartja folyamatosan a kávét, és kevergeti.
Hogy ne kelljen, igen.
Ugye?
A világ
az nagyon
ebbe az irányba halad. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállok a Web 3.0-ba, írta egy hallgató.
Köszönjük szépen.
Átjött az üzenet akkor. Jó. A Heuréka élmény rovadban. No, hát akkor könnyes búcsú pillanatai jönnek, adjuk át a terepet Szoller Andinak, minél gyorsabban, mert ahogy bejött az irodába, vagy a stúdióba, egyből kinyitott az ablakot, ebből arra következtetek, hogy nem kicsi gorilla szag van, úgyhogy
nem azért, hínozzuk őt azzal. Van, te pedig pólóban, nem a, itt a hőmérséklet volt a mérvadó.
Nem.
Próbálom a helyzetet megmenteni.
Ne kényszerítsük színvallásra a kolléginát, mert nem jövünk ki jól belőle. Hát, ahol munka folyik, ott megizzadnak a férfi emberek.
Igen.
Nem kell ezen csodálkozni. Köszönjük szépen akkor a kitartó figyelmet. Holnap is lesz Millás reggeli 6.30-kor. Várunk mindenkit a készülékek elé. Köszönjük szépen a figyelmet. Mára sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.